Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 377. dicséret első versét, Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Készíts neved imádására, magasztalására, hogy téged szívből imádhassunk, hálákat adhassunk, hisszük a mi szánknak szóz Atya, egeid meghatja. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, folytassuk az Isten tiszteletet, a 375. dicséret mind a 7 versével, így kezdődik, Jézus az ígéretet ím beteljesítetted. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint a pünkösdi történetből olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, a 14. versből, valamint a 22-től a 41. versig. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogy a magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid, láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbom felől van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és újjongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útját, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám, fiai, férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt, és eltemették, sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeid lábait zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem értsük, befogadjuk, gyümölcsöt teremhessen bennünk. Most éppen ezért helyünkről fölkelve imádságban készüljünk az ige hirdetésre. Köszönjük neked a pünkösd ajándékát, hogy akkor 2000 évvel ezelőtt eljöttél közénk, de még jobban köszönjük, hogy azóta is itt vagy. Hogy mi nem tapasztalhatunk téged kevésbé, mint a 2000 évvel ezelőtt élők. Köszönjük, hogy ma is az ige hirdetésben akarsz minket megszólítani, ahogy akkor tetted. Köszönjük, hogy az ige hirdetésben Jézus Krisztust hozod közel hozzánk, és benne téged ismerhetünk meg. Kérünk téged, könyörülj rajtunk. Vedd most el a bennünk kavargó gondolatokat, segíts letisztulva figyelni te ránt. Segíts, hogy az úrvacsorában és az ige hirdetésben veled való közösségünk, találkozásunk legyen. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelked által hallgass meg. Amen. Készüljünk úgy az ige hirdetés hallgatására, hogy a megkezdett 377. dicséret további két versét énekeljük el. A második és harmadik verseket, Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk Istenséged.
Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk Istenséged. Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed mibe. Te vagy a hitnek, mint szerzője, mint elvégezője. Te gyújtasz szívünkben világot, forró buzgóságot.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv, mai bibliaolvasó kalauz szerinti új szövetségi szakaszában, a 15. fejezet 36. versétől a fejezet végéig terjedő szakaszban. Pál második missziói útja Barnabás külön útra indul. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak: térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük, Pamfíliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt köztük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult, bejárta Szíriát és Cilíciát, és erősítette a gyülekezeteket. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük pünköstkor, de az a jó, hogy ez végképp egy máig ható ünnep, amit nem valami emlékképként kell ünnepelni, hogy 2000 évvel ezelőtt ez is ez történt, függőleges szélzúgás, lángnyelvek ültek az apostolokra, és ők kiszaladtak és elkezdték hirdetni Jézus Krisztust. Nem ezt ünnepeljük, azt ünnepeljük, hogy eljött az Isten a Szent Lelke által közénk úgy, hogy mindnyájunkban ott akar lenni. És ez nem valami 2000 évvel ezelőtti történet, hanem ez a történet most is történik. Az Isten a Szent Lelkével meggyőz minket, bátorít, vigasztal, és velünk akar lenni a hétköznapokban. Nagyon jó, hogy most éppen az újszövetségi szakaszban a bibliaolvasó kalauz szerint egy olyan történet került elénkbe, amiben ezt szemléletesen látjuk, hogy a Szentlélek hogyan van velünk a leghétköznapibb dolgokban is. A legmindennapibb eseményekben, és én ezt így fogalmazom, hogy itt mit látunk, hogy egy nézeteltérést látunk. Meg szoktam nézni az eredeti görög szöveget is, és azt kell mondjam, hogy egy kicsit élesen és erősen fogalmaz itt az új fordítás, amelyik meghasonlásnak mondja, ami történt Pál és Barnabás között. Az a szó, ami ott szerepel, először is bizonytalan az értelme, mert a Szentírásnak ezen a helyén, meg még egy helyen van, de teljesen különbözőképpen fordítják a kettőt, de nem meghasonlás. Nézeteltérésnek, ha mondjuk, akkor nem tévedünk nagyot, erről van szó. Istennek két embere, Pál apostol és Barnabás, miért támad nézeteltérés köztük? És ugye egy harmadik ember is ott van, Márk, János Márk, akivel kapcsolatban ez a nézeteltérés támad közöttük. Mind a hárman hívő keresztjének, Isten emberei szolgálatban állnak, sőt a szolgálatukról még ma is híresek 2000 év után, mind a hárman. Valamikor az első missziói útra hárman indultak közösen. Az antiochiai gyülekezet kiküldte őket, hogy olyan városokba hirdessék Jézus Krisztust, ahol még nem hallottak róla. Nagyon nagy és szent feladat volt, és ezért mindannyiukban buzgóság volt, buzgóság élt, hogy hallják az emberek azt az örömhírt, amelyik Jézus Krisztusról szól, aki megváltott minket. Igen ám, csak fél úton a Barnabásnak az unoka öccse, Márk, elbúcsúzott tőlük, és hazament Jeruzsálembe. Nem tudjuk, hogy miért. Nincs ott a Bibliában. Csak ennyit látunk, hogy itt viszont közben hazaérkeztek Pál és Barnabás a missziói útról, beszámoltak az antiochiai gyülekezetnek, velük voltak. Aztán egy idő múlva az antiochiai gyülekezet Jeruzsálembe küldte őket, hogy egy vitás kérdést megtárgyaljanak a jeruzsálemi gyülekezet vezetőségével, és ott Jeruzsálemből már velük jött, úgy tűnik, Márk vissza Antiochiába. És amikor Pálban felvetődött, hogy menjünk vissza azokra a helyekre, akiket az első missziói útban meglátogattunk, erősítsük a gyülekezeteket, akkor Barnabásban automatikusan felvetődik, hogy akkor vigyük újra az unokaöcsémet is, hiszen hárman indultunk akkor is, most is indulhatunk hárman, hiszen ő a gyakorlati dolgokban segít minket, szolgál, és ez jó dolog. És Pál akkor azt mondja, hogy nem, ő az út felénél akkor is ott hagyott minket, most nem, nem szeretném, ha velünk jönnek. Barnabás talán már meg is beszélte, megkérdezte Márkot, hogy szívesen jönne, ő már benne volt ebbe, szívesen viszi el magával, így tartotta rendjén. Pál meg úgy tartotta rendjén, hogy ne jöjjen. Ebből támadt a nézeteltérés, ebből azt látjuk, hogy igen, nézeteltérések lehetnek keresztjén emberek között. Ráadásul olyan keresztjén emberek között, akik biztos, hogy teljes erejükkel az Úrnak szolgálnak és kedvesek neki, akikre felnézünk, azok között is lehetnek nézeteltérések. A Szentlélek munkája nem arról szól, hogy mindent egyformán fogunk mondani, vallani, látni, soha egy nézeteltérés, különbség nincsen. Mint ahogy tudjuk, hogy a házasság sem erről szól. Nem arról, hogy két ember megtanul együtt gondolkodni, közös szeretetben élni. És ehhez bizony szükségesek is a nézeteltérések. Nos, hát úgy látszik, hogy a gyülekezetben is így van. A Szentlélek munkája nem az, hogy csodálatos módon mindenki ugyanúgy beszél, és ugyanazt mondja, és mondja, és semmi nézetkülönbség nincsen. Ilyen nincs. A Szentlélek munkája abban van, ahogyan a nézet különbség, a nézet eltérés lezajlik. Ahogyan történik. És először is ezt nézzük meg, hogy az egésznek a lefolyása milyen volt. Milyen lett volna, először azt nézzük meg, hogy milyen lett volna a Szentlélek nélkül. Talán ismerjük, hogy amikor nézeteltérésünk van valakivel, most figyelmen kívül hagyjuk a gyülekezetet, meg a Szentlélek munkáját, amikor nézeteltérésünk van, akkor az első dolog, ami keletkezik bennünk, valami méltatlankodás, és akkor elkezdünk duzzogni. Elkezdjük ismételgetni, hogy forgatni magunkba, hogy de igenis nekünk van igazunk, ahogy mi látjuk, az a helyes, és az a másik, hogy nem így látja, és meg kéne őt győzni, talán imádkozunk is, hogy világosodjon meg az a másik. Ez az első fokozat. Aztán van, amikor ez tovább terjed bennünk, és elkezdjük mindezt megalapozni, hogy jó, én így látom, de ebben egész biztos, hogy nekem van igazam, és akkor egyszerűen elkezdjük végig gondolni, hogy is van ez a Bibliában, hogyha most már azt is hozzávesszük, hogy hívő emberek vagyunk, Biblián tájékozódunk. Mit mond erről a Biblia? És talán Barnabás kikereshette volna azokat az igéket, ahol a megbocsátásról van szó, ahol arról van szó, hogy aki szolgálni akar az Úrnak, azt ő elfogadja, ha Jézus Krisztusban hisz, és szolgálatba állítja. Pál apostol meg kikereshette volna azokat az igéket, ahol arról van szó, hogy igenis fegyelem van a gyülekezetben, rend van, és aki valamiben nem állt helyt, akkor kell egy bizonyos próbaidő, vagy valami. Ez a második fokozat, amikor megalapozzuk azt, hogy mi nekünk miért van méltán igazunk, és miért az Isten is nekünk ad igazat. Ez már egy másik fokozat, amikor a szembenállás már nő, és tulajdonképpen az Istent hívjuk segítségül, hogy minket igazoljon. Így történik a dolog, amikor nem a Szentlélek irányít minket. Ezt hogy mondjam? Ha ismerős nekünk ez, akkor csak úgy emlékezhetünk ilyen dolgokra az életünkben, hogy ilyet csináltunk, amikor nem a Szentlélek irányított minket. A következő fokozat az, hogy miután megerősödtünk így, hogy nekünk van igazunk, ezért most ezt próbáljuk a környezetünkben is megerősítetni. Így kérdezősködünk az emberektől, hogy ugye, hát így és így volt köztünk, és ugye te is úgy látod, hogy nekem van igazam, hogy ezt így kell, hát a Biblia is ezt mondja, stb. És akkor gondoljuk el, hogy megindul Pál is, meg Barnabás is ugyanezzel a gyülekezetben, megkérdezi ezt, meg azt, Pál is megkérdezi a másik embert, harmadikat, negyediket, Barnabás, és akkor tulajdonképpen megszületnek a pártok. Pártokra szakad a gyülekezet. Az egyik párt Barnabás támogatja, a másik párt Pált, és az utolsó lépés a szakítás. Amikor külön válunk, lehet, hogy ilyenkor talán két gyülekezet lesz az egyből, vagy lehet, hogy egyszerűen csak Pál elvonul sértődötten, és azt mondja, hogy itt ebben a gyülekezetben nem érdemes dolgozni, vagy Barnabás, vagy mindketten azt mondják. Ilyen, amikor nem a Szentlélek dolgozik bennünk, és nem ő irányít. Nagyon sok ilyet tapasztalunk közösségekben. Mondhatom, ez a hétköznapi ügymenet, így történnek a dolgok általában. És mindehez képest milyen csodálatos, ami itt történik. Mi történik? Ehhez képest, amit felsoroltam, tulajdonképpen szinte azt lehet mondani, hogy semmi. Ez a két ember megbeszélik, egyeztetik az álláspontjukat. Leülnek, egyik is elmondja az érveit, másik is elmondja az érveit, átbeszélik. És létrejön egy különleges dolog, hiszen azért a gyülekezetben legtöbbször úgy szokott történni, hogy kiderül, hogy ugyanúgy látják a dolgokat is. Érett keresztényeknél általában ez szokott történni a megbeszélés után, hogy hát tulajdonképpen teljesen én is úgy értem, úgy látom, ahogy te. Voltak előfeltevéseink, félreértéseink, de a beszélgetés során ez tisztázódott, és teljesen ugyanúgy látjuk a dolgokat. Vajon érdemes akkor az a sok minden, amit az előbb felsoroltam, jó az, előbbre visz minket, dehogy is. Ennek fényében látszik, hogy micsoda ostobaság ezen az úton megindulni, ahogy megszoktunk indulni a Szentlélek nélkül. Itt azonban ez a furcsa dolog történik, hogy átbeszélik a dolgot, és a végén sem értenek egyet. És akkor mi történik? Semmi. Annyi történik, hogy egy missziói út helyett kettő lesz. Pál is elmegy, Barnabás is elmegy. Mindkettőnek lesz egy társa, akivel együtt járja a missziói utat. És az evangélium egy terület helyett kettőn terjed. És nincs egymás becsmérdése, kiátkozása, nem kérik az emberektől, hogy te állj az én pártomra, te meg állj az enyémre, nem kell másik gyülekezetet alapítani Antiókiában. Minden marad teljes szeretetben és egységben. És mindenki tovább haladhat a maga útján. Ahol a Szentlélek munkálkodik, ott tulajdonképpen ez a csoda, hogy igazából nem történik semmi. Ezt úgy értem, hogy nem kell az újságoknak, tévének, rádióknak kijönni és riportot készíteni, hogy mi történik itt, hanem minden a legnagyobb rendben megy, szeretetben, békességben, örömben. Ugye erről nem nagyon szoktak tudósítást, riportokat készíteni. Ahol a Szentlélek munkálkodik, ott erről van szó. És ez egy nagyon nagy dolog. Bárcsak mindannyiunk életében a Szentlélek munkálkodna, hogy ne a duzzogás erősödjön, ne az, hogy igazolást keresek magamnak az igéből, híveket, hogy én így látom, te is így látod, és szakadásokat, hanem mehessen minden a legnagyobb rendben és csendben. Épülhessen az Isten országa. Mehessünk misszióba, hiteles legyen a misszió, mert nem emberi erőlködés, erőfeszítés, hanem valóban a Szentlélek munkája az. De másodszor nézzünk ezeknek a dolgoknak a mélyére, hiszen mindez csak a felszín. Miért folyt így le Pál apostol és Barnabás és Márk életében ez a nézeteltérés? Nyilvánvalóan azért, mert ők az Isten emberei voltak. Azért, mert egyszer rádöbbentek az életükbe, hogy kik is vagyunk mi? Mi mindent rontottunk el eddig? Mennyire hiányzott Isten az életünkbe? És akkor lélekben Isten elé álltak, és bocsánatot kértek a múltjukra, és megtapasztalták, hogy az Isten szeretettel fogadta őket. Pál apostolnak ezt a szakaszát az életének, ezt leírja az apostolok cselekedeteiről írott könyv, mikor a damaszkuszi úton teljesen megfordul az élete, de tudhatjuk, hogy Barnabásnak is, meg Márknak is nyilván volt egy ilyen pont az életében, megtapasztalták az Isten csodálatos szeretetét. És megkapták az életükben mindazt a szeretetet és elfogadást, amire szükségük volt. És a Szentlélek beköltözött az életükbe, vagyis másképp látták azóta ezt a világot, tulajdonképpen így lehet mondani. Úgy látták az életet, hogy ők gazdagok. Az Isten szereti őket, az Isten megad nekik mindent, amire szükségük van, nem szenvednek hiányt, nem éreznek kisebbségi érzést, nem kell minden áron igazoltatni magukat, a dolgaikat. Ők ezért voltak ilyenek. Mert a Szentlélek munkálkodott bennük, az volt fontos a számukra, hogy az Isten szeretetét megismerték és meg akarják ismertetni, és az lényegtelen volt számukra, hogy most nézeteltérésük van ebben vagy abban valakivel, ez teljesen mellékes. És mivel az Isten szerette és elismerte őket, és az Istentől megkapták az elfogadást, ezért egyáltalán nem számított nekik, hogy most az emberek elfogadják-e, amit ők mondanak, ahogyan ők látják, ahogyan ők gondolják, vagy nem. Tökéletesen mindegy volt. Mert csak azok az Isten emberei, és azok a Szentlélek emberei és munkásai, akik megtapasztalták az Isten kegyelmét a saját életükbe, és akik ezt tovább akarják adni, és ezen munkálkodnak. Akik csak úgy próbálunk hinni így, ahogy, azért, hogy jó legyen nekünk, azért, hogy legyen segítségünk erre meg arra, saját terveinket véghez tudjuk vinni ebben a világban, azok nem vagyunk még a Szentlélek emberei. De akik megtapasztaltuk, hogy milyen nagy dolog, hogy hozzám is lehajolt az Isten, és nekem megbocsátott, és velem van. Ez milyen nagy kincs. És megváltoztatta az életemet, és ezt tovább akarom adni a környezetembe. Azért imádkozom, hogy minél többeknek megnyíljon a szíve. Igen. Az az ember keresztjén. Abban a Szentlélek munkálkodik. És az a nézeteltéréseknél úgy fog viselkedni, ahogy Pál, Barnabás, Márk nem azért, mert ő jobb, mint a többiek, hanem azért, mert a Szentlélek munkálkodik benne. Nem azért, mert neki nagyobb a lélek jelenléte, hogy hopp, itt ezt kell tenni. Hanem mert ő benne a Szentlélek uralkodik, és mások a céljai, más az életérzése, a világlátása. Adja Isten, hogy mi ilyen emberek lehessünk. És végül nézzük meg, hogy hogy vajon mit tudunk arról, hogy miért is volt ez a különleges dolog, hogy Pál meg Barnabás nem ugyanazt látták, hogy nem lehet egyértelműen elmondani, hogy melyiknek volt igaza, hogy külön váltak, nézeteltérésük volt, és elváltak az útjaik, pedig addig együtt szolgáltak a misszióban, hogy. Hát a Szentlélek akarta és rendezte így. Elsősorban az egyik vonalon Pállal volt terve a Szentléleknek. Isten úgy gondolta, hogy a második missziói úton Pálnak már nem kéne ott Kis-Ázsiában maradnia, hanem a római birodalom belsőbb részeire kellene mennie. Amint ez meg is történt, miután végiglátogatták az első missziói gyülekezeteit, Pál apostol ott akart még misszionálni Kis-Ázsiában, mert a mai Törökország területe ma is egy nagy terület, rengeteg várossal, úgy gondolta, van még hol hirdetnie az evangéliumot, és azt tapasztalta, hogy hiába megy városról városra, nincsenek vevők az evangéliumra. Az első missziói úton minden városba szinte volt valaki, aki érdeklődött, és után ott megszálltak, aztán odajöttek a többiek is, az érdeklődők, és tanították az embereket, de ezekbe a városokba valahogy nem, mert a Szentlélek eltiltotta őket az evangéliumtól, így írja ott a Cselekedetek könyve, és aztán egyre mentek kijebb, Kis-Ázsiából, és már ott találták magukat a tengerparton, amely tengernek a túlsó oldala Görögország. És akkor Isten küldött egy látomást álomban, egy macedón férfit Pálnak, és ebben nyíltan, egyenesen megmondta, hogy hívogatta Pál apostolt, hogy gyertek át Európába az evangéliummal. És ehhez társa is lett, méghozzá ott az antiókiai gyülekezetben, a jeruzsálemi gyülekezet küldöttje, Szilász csatlakozott hozzá örömmel, és láss csodát, mind a ketten római állampolgárok voltak. Ez egy különleges dolog volt, a zsidó emberek közül kevesen voltak római állampolgárok. Valószínű Barnabás sem, és az unokaöccse Márk sem volt az. És ott a római birodalom belső részein különösen szükség volt erre, aztán a missziói útjukon. Volt, amikor hivatkoztak is erre, hogy igen, ők római állampolgárok, őket úgy kell bíróság elé állítani, hogy érdemben kell foglalkozni az ügyükkel, normális vádirat kell, nem szabad előre megkorbácsolni őket, és így tovább. És így védve voltak. Erre volt szükség, hogy ne Barnabás menjen Pállal, hanem valaki olyan, aki római állampolgár volt szintén. És így tovább. És ha a másik oldalt nézem, akkor János Márkról tudjuk, hogy ő aztán Péterhez csatlakozott, Péter apostolhoz, az ő missziói útjain, és aztán Péter prédikációiból leírta a Márk evangéliumát, mert azt ő írta. És Barnabás, amikor maga mellé vette egy újabb missziói útra, akkor ott ő sokat tanult, és sokat fejlődött, és ez szükséges volt az ő fejlődéséhez. És nagyon érdekes, hogy különböző ajándékokat kaptak. Pál apostol azt kapta, hogy menjen városról városra, és hirdesse az evangéliumot. Barnabás meg ilyen gyámolító volt. Magát Pált is ő vette pártfogásába, amikor a többi jeruzsálemi keresztjén így tartózkodott tőle, hogy még egy évvel ezelőtt itt üldözte a keresztjéneket, és mi történt vele? És Barnabás volt, aki maga mellé vette. És Barnabás maga mellé vette Márkot is, ez volt a dolga. Ő egy ilyen ember volt, ezt kapta az Úrtól. A Szentlélek így rendezte a dolgokat. Ez nehéz akkor meglátni, amikor nézeteltérésünk van, és nem jutunk dűlőre, és mind a kettő mást lát. De jó, ha tudjuk, hogy mindez nem véletlen. Nekünk nem az a dolgunk, hogy a másikat feltétlenül meggyőzzük a magunk látásáról, hanem az a dolgunk, hogy engedelmeskedjünk annak a látásnak, amit a Szentlélek nekünk ad. Azt tegyük, ami a mi dolgunk, abban legyünk hűségesek. Bárcsak így lenne, hogy a Szentlélek eljött ebbe a világba, és megváltoztatja a lelkületünket, másképp látjuk a dolgokat, és ha nézeteltérés jön, akkor nem szakadásokat okozunk, hanem meg tudjuk beszélni, és ha kell, külön tudunk válni minden zörgés és csetepaté nélkül, és szolgáljuk az Urat abban és úgy, ahogyan ő azt nekünk személyesen adta. Ebben akar megerősíteni a Szentlélek az úrvacsorai közösségben is, hogy szeretlek téged, érted adtam az életemet, megbocsátottam a bűneidet, enyém vagy. Tapasztaljuk meg ezt újra. Amen. Válaszoljuk a igehirdetésre, és készüljünk az úrvacsorára a szokásos énekünkkel, a 436. dicséret első három versét énekeljük. Örülj szívem, vígadj lelkem, ékességed lett a hit.
Szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Vacsorámhoz mindig húzom, mi hatalos vagy te így.
Kedves testvéreim, így bízta ránk az úrvacsorát, Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával, így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, a reformátorok, és a nemzedékek láncolatán keresztül így érkezett meg hozzánk is. Mielőtt hazatérnétek, a Biblia szavaival buzdítalak titeket a szent életre. Ezért tehát, szeretteim, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Adjunk hálát Isten szeretetéért, amelyet újra megtapasztaltunk, és kérjük az ő segítségét a hétköznapjainkra fennállva imádságban. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet. Köszönjük, hogy ma is megtapasztalhattuk ezt a minden gondolatunkat túlhaladó szeretetet, hogy nem a bűneink szerint bántál velünk, ahogyan érdemelnénk, hanem magadhoz öleltél minket Krisztusban, megtisztítottál minket, új reménységet adtál belénk. Kérünk téged, segíts, hogy hazatérve ne hagyjunk el itt a templomban téged, hanem veled, a te békességedben, a te örömöddel, a te igazságodban járva lehessünk ott a hétköznapokban. Jézus Krisztusért kérünk, tápláld, erősítsd, állítsd helyre újra meg újra a hited bennünk, a reménységgel és a szeretettel együtt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Énekeljük a záró éneket, a 376. dicséretet, a 376. dicséretet, mind a négy versével, ó áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével leszállván a földre, zúgó szél és tűz jelével a tanítványok gyűlésébe, úgy munkálkodtál, hogy lelkükbe csuda erőkkel töltenek be. Ó, áldott Szentlélek, az ég dicsőségével leszállván a földre, zúgó szél és tűz jelével a tanítványok gyűlésébe. Úgy munkálkodtál, hogy lelkünkbe csoda erőkkel töltenek be. Hatalmas erőddel őket egy szempillantál.